Kegyelemmel tegyél és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Adj hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek, szent teremtőjének. Úton azunknak, kegyes éltetünknek, gondviselőnknek. Hála te néked, mennybéli nagy Isten, úgy szent ígédet adtad mi elménkben.
Édesatyánk, amikor eléd jövünk, akkor mindig lélekben a szentek szentjébe jutunk, oda egészen közel a te trónusodhoz, a legszentebb helyre. Ha eléd jövünk a templomodba, a szavadat hallgatni, veled beszélni és várni azt, hogy szólíts, hogy beszélj velünk, akkor úgy jövünk eléd, mint akik fejet és térdet is kell, hogy hajtsunk. És úgy is, mint akiknek meg kell vallaniuk, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy a szent helyre lépjünk, mert mi magunk szentségtelenek vagyunk. Úrunk Istenünk, édesatyánk, így könyörgünk te hozzád, hogy a régi ember tudta, hogy áldozatot kell vinnie te neked. Mi is hozzuk az áldozatot, amit te hoztál értünk, Jézus Krisztust. Az ő véréért kérünk téged, hogy ő rá tekintve cselekedni mindazt a jót, amit az életünkbe terveztél. Kérünk, hogy gazdagon tölts ki ránk a te szent lelkedet, és kérünk azért, hogy beszélj a szívünkre. Amen. A Zsoltár a könyvéből olvasom Isten igényét a 9. Zsoltárból, minden 21 verse. Az éneklő mesternek múlt lábbén szerint Dávid Zsoltára. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel. Hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélőszékbe ültél, mint igaz bíró. Megdolgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldűltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét, és megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővára szükség idején. Azért benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem felejtkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból, hogy hirdessen minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábok. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott. A gonoszok annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfelejtkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram! Ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg őket, Uram! Tudják meg a pogányok, hogy halandók ők. Felvetődik a kérdés, amikor az Ószövetséget olvassuk, mi Istennek népe, Jézus Krisztusnak a megváltott szentjei, hogy vajon mit is mondhat nekünk egy Ószövetség égerész. Ugyanis kell olvasni egy keresztény, Krisztus követő embernek az Ószövetséget. Hogyan kell értelmeznem azokat a szavakat, amelyek teljes egészében még Krisztus előtt irattattak meg, és itt aztán még csak utalás sincsen arra nézve, hogy jönni fog a Messiás. Kik is vagyunk mi Isten szemével? Akik itt vagyunk? Mi vagyunk azok, akik várjuk vissza Jézust? Mi vagyunk azok, akik megváltott egyháza vagyunk Jézusnak, gyermekei, akik a fiúság lelkét kapták, mint egy zsengéi Isten új teremtésének. És mégis azt mondja a Szentírás, hogy mi, akik zsengét kaptuk az Isten lelkének, mi is sóhajtozunk. Kik vagyunk mi? Isten megváltott gyermekei, akik mégis sóhajtoznak, várva a testük megváltására. Aztán kik vagyunk mi, akiket a vérén megváltott, és kiváltott a bűnnek a szolgasága alól. Akiket a sötétségnek a titkos cselekedeteiből, a szégyenteljes cselekedetekből kihozott a világosságra. Kik az egyház tagjai, akiket Jézus Krisztus elhívott, kihívott, szívükre beszélt, és akiknek új életet ajándékozott, örök életet. És nekünk szól ma Isten igéje a 9. Zsoltárból. Nagyon különös ez a Zsoltár. Itt a magyar szövegben ez nem derül ki, de az eredeti szövegben teljesen nyilvánvaló, hogy a 9. és a 10. Zsoltár az összetartozik. Méghozzá amiatt, mert úgynevezett akrosztikonos ének, ami annyit jelent, hogy a héber ABC betűivel kezdődnek megfelelő időnközönként a sorok. Itt konkrétan két versenként. Ez annyit jelent, hogy elkezdi az alefnél, és egészen végigmegy a teljes ABC-n, és minden egyes új gondolatkört egy új héber betűvel kezd. Azért is összetartozik ez a két zsoltár, mert témáját tekintve mind a kettő az ellenségekről szól. Az ellenségekről, a gyűlölőkről, a pogányokról. És az, amikor arról van szó, hogy a Bibliában megiratik egy akrosztikonos vers, vagy egy zsoltár, vagy itt konkrétan két zsoltár, akkor maga ez a szerkezet, ez a költeményszerűség, az akrosztikon, az egy olyan szerkezet volt, ami azt akarta kifejezni, hogy azért megy végig az ABC minden betűjén, hogy a teljességet közreadja. Tehát amikor elindul az ABC első betűjétől, és eljut a végéig, akkor abban mindent el akar mondani. Tehát azt lehet mondani, hogy a 9. és a 10. Zsoltár az ellenségekről, a gyűlölőkről a teljességet el akarta mondani, és el akarja mondani. Ami mára jutott nekünk, a 9. Zsoltár, így hangzik a felirata, hogy hálaének az ellenségektől lett szabadulásért, és további segítségkérése. Az ellenségek és a gyűlölők tekintetében ez az egyik, ami a teljességhez hozzátartozik, amikor azt élhetjük meg, hogy Isten megszabadít az ellenségeinktől. A Zsoltár, Dávid Zsoltára úgy kezdődik, hogy a szívéből Dávidnak felfakad egy nagyon-nagyon mély hála és magasztalás. Azt mondja, hogy dicsérlek, Uram, teljes szívemből, hirdetem minden csodatételedet, örülök és örvendezek és zengedezem. Nyilvánvaló, hogy nem véletlen használ ennyi szót. Hihetetlenül hálás. Nagyon-nagyon hálás. Ha az eredeti szöveget megnézzük, akkor kimondottan olyan szavakat használ, amit nem is tudom, hogy a magyarba hogy lehetne visszaadni. Teljesen betölti a szívét, a lelkét, mindenit az, hogy dicséri az Istent. Nem is tud másra gondolni, ez ömlik belőle. Ezzel van telve a szíve. Azt mondja, hogy teljesen exultált állapotban vagyok, teljesen betölt az, hogy téged dicsérjelek. Mi az, ami ennyire megmozgatja Dávidot? Mi az, ami ennyire telíti őt az örömmel? Azért, mert Isten cselekvését látta. Azt mondja, hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak, elvesztek a te orcád előtt, mert véghez vitted az ítéletemet és az ügyemet. Azért örül ennyire a zsoltáros, mert Isten a bírói székbe ült, és véghez vitte az ítéletét és az ügyét. Véghez vitte az ítéletét és az ügyét. Az egész zsoltár arról szól, hogy különféle módon megnevezi a zsoltáros az ellenségeit. Azt mondja, hogy ellenem támadtak, és így nevezi őket, hogy kik azok, hogy pogányok, hogy gonoszok, hogy gyűlölők. Azok támadtak ellenem, akik pogányok. Itt az a kifejezés áll, ami annyit jelent, hogy nem tartozik Izrael népéhez. Azt tudni kell, hogy az Ószövetség népe úgy élte meg a maga kiválasztottságát, hogy őket Isten elhívta, elkülönítette, kiválasztotta, és onnantól kezdve ők Isten szövetségébe tartoztak. Kiváltságos helyzetük volt, és éppen ezért minden más nép a tekintetükbe a nem kiválasztottak közé tartozott. Tehát az, amikor azt mondja a zsoltáros, ezt a kifejezést használja, hogy a pogányok, akkor arra kell gondolni, hogy azok az idegen néphez tartozó emberek, akik nem tartoznak bele az Isten szövetségébe. Ennyit jelent. Akik nem tartoznak bele az Isten szövetségébe. Nem tartozik a szövetséghez, éppen ezért más az Ura, más Isten szolgál, és más Isten parancsának enged. Ennyit jelent. Tehát amikor azt mondja a zsoltáros, hogy a pogányok az ellenségei, akkor innentől kezdve teljesen érthető számunkra is, hogy akik nem tartoznak az Isten szövetségéhez, akik kívül állnak az Isten szövetségén kívül. Azt mondja, hogy ezek gonosz dolgokat tesznek ellenem. És fel is sorolja, hogy miket csináltak. Erőszakosan vért ontottak, csapdát készítettek, vermet ástak, és ebben a veremben hálót is tettek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy valóban ismerjük azt, hogy mit jelent vermet ásni, és a különféle állatokat úgy fogták meg a veremmel, hogy kibélelték egy hálóval. Hogy amikor belelépett az állat, csapdába esett, akkor nem pusztán annyi történt, hogy belelépett, és utána gyorsan kiránthatta a lábát belőle, hanem a csapda úgy készült el, hogy még egy hálót is beletettek a csapdába, hogy amikor belelép az állat, akkor a lábát megfogta a háló. Tehát amikor azt mondja, hogy csapdát készítettek, és a verembe hálót tettek, akkor ez annyit jelent, hogy elkészítettek egy olyan helyet a gonoszok, a szövetségen kívül állók, ami számunkra láthatatlan, mert el van fedve egy csapda, valami titkot rejt, és olyan titkot, amiben, hogyha belelépek, akkor úgy meg fog fogni, hogy nem tudok belőle kilépni. Nem tudok belőle kimászni. Azt mondja, hogy olyan dolgot terveztek ellenem, ami elsőre nem látszik rossznak, sőt, nem is látszik. De ha belelépek, akkor nagyon is kiderül, hogy veszélyes. És itt jutott eszembe az, hogy a világunkat valóban átszövő valamiféle ilyen gondolat, hogy ma ez szokás, hogy csapdát állítanak az embereknek. Gondoljuk csak el, hogy mindenféle nagy és hangzatos hirdetés körülvesz bennünket, és mindig valami hihetetlen apró kicsin betűkkel van odaírva az igazán lényeges pont. Vagy ha bemegyünk egy hivatalos helyre, ahol szerződést tesznek az orrunk alá, akkor kiderül, hogy mindig ott alul az apró sorba, a pici apró betűkkel, ahol az ember, ha fölteszi a szemüvegét, akkor se látja szinte, na ott van a lényeg, azon a ponton van a lényeg. Hányan estek már abba bele, hogy aláírtak ilyen papírt, és utána akár elvették a fejük fölül a lakást, vagy éppen a vagyonuk ment oda. Vagy ismerjük azt, hogy ugyanilyenek a választási ígéretek is. Ugyanígy benne van az, hogy az ember belelép, és utána nem lehet kijönni belőle. És ott derül ki, hogy igazából az ember megfizet mindenért. Azt mondja a zsoltáros, hogy az életemet kívánják, a vagyonomat, a javaimat, az életteremet, a pozíciómat is lehet sorolni. Aki elolvas a zsoltárt, az látja belőle, hogy mi minden az, ami érte a zsoltárost. Azt mondja, hogy nyomorúságossá vált az életem. Semmi bajom nem volna, hogyha nem volnának gyűlölőim, és nem volnának ellenségeim, vidáman élnék. De azt mondja, hogy mert körülvesznek engem a gyűlölőim, ezért teljesen elsorvasztották az életemet, szorongatnak, szípolyoznak, és teljesen becsapnak, és jogfosztottként élek a Földön. Megint csak olyan dolog, ami körülvesz bennünket is. És mégis a zsoltáros azt mondja, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok, mert ő megélhetett valamit, hogy erre azt mondta az Isten, hogy elég volt, és fölkelt, beült a bírói székbe, és azt mondta, hogy ítéletet tartok, és látja a zsoltáros a szeme előtt, ahogyan elhunytak az ellenségei, ahogyan nincsen többé. És azt mondja, hogy velem szemben álltak, kivonták a kardjukat, hogy megöljenek engem. És most úgy látom őket, mint akik a harctérről elmenekültek, meghátráltak, sőt el is estek futtukban, és elpusztulnak véglegesen. Mert az Isten bejött a bírói székbe. És azt éri meg a zsoltáros, hogy eddig olyan volt, mintha csak én lennék, meg az ellenségeim lennének, és mi küzdünk egymással. És most valami olyasmi történt, hogy láthatóvá vált, hogy mögöttem ott áll az Isten. Hogy nekem nagy segítőm van. És a nagy segítőm az élő Isten, megsegített, és ezért az ellenségeim elmenekültek, megfutamodtak, sőt, el is botlottak futásuk közben. És erre mondja azt, hogy telve vagyok dicsérettel. A szem nem tud másról beszélni, csak arról, hogy az Isten megszabadított. Hogy hálás vagyok neki. Hányszor vágyjuk ezt, hogy elmondhassuk ezt a zsoltárossal együtt. Hogy minden ellenségemet kiirtotta. Hogy mindenkit, aki ellenem volt, aki az életteremet szaddalja, nyírbálja, aki sorvaszt, hogy eltörli őket az Isten, hogy ítéletet tartott. Amikor ezt mondja a zsoltáros, hogy véghez vitted az ítéletemet és az ügyemet, ez némiképpen magyarázatra szorul, hogy mit is ért ez alatt. Mert hiszen ez a kulcsa a zsoltárnak, hogy Isten ezt cselekedte, és emiatt hálás. Más szóval ezeket a szavakat, hogy ítéletemet és ügyemet véghez vitted, úgy lehetne visszaadni az a szó áll ott, ami a jogra és az igazságosságra vonatkozik. Tehát úgy is lehetne fordítani ezt a mondatot, hogy Isten a jogom és igazságom szerint bánt. Igazságosan cselekedett. Hát megint csak nem nagyon jutottunk közelebb a megoldáshoz. Amikor az Ószövetségben a jogot és az igazságot említik, akkor mindig tudni kell azt, hogy ez nem önmagába álló jog és igazság, hanem mindig nyilvánvaló módon a törvényhez kötődik, mint ahogy ez a mai nap is így van, hogy a törvényhez kötődik a jog, ugyanakkor a törvény pedig mindig az Isten szövetségéhez kötődik. Tehát amikor azt mondja a zsoltáros, hogy véghez vitted a jogomat és az igazságomat, vagy az ügyemet, akkor semmi más nem mond, mint azt mondja, hogy a szövetségen alapuló igazamat, jogomat beteljesítetted. Na, mit akar ezzel mondani? Mit is jelentett az, hogy szövetség? A szövetségkötés mindig kötelezettségvállalás volt, elkötelezettség volt, amit esküvel meg is pecsételtek. És a korban az úgy zajlott, hogy amikor megtörtént a szövetségkötés, akkor valami módon jelként is adták, hogy szövetséget kötöttek, valami módon mutattak egy jelet is. Ugye, hogyha valaki szerződést köt, akkor általában a szerződés úgy végződik, hogy kezet fognak egymással, miután aláírták a szerződést. Ez abban a korban is megvolt, már akkor is volt ez, hogy pusztán kezet fogtak egymással. Mégis sokkal több és másfajta jele is volt annak, hogyha valaki szerződést, szövetséget kötött. Gondoljunk csak arra, hogy amikor Ábrahámhoz oda mennek például Abimélek, és szövetséget köt vele, akkor ő maga úgy megy oda, hogy ajándékot visz neki. Aztán amikor Jonatán és Dávid szövetséget köt egymással, akkor azt olvassuk, hogy Jonatán levetette a ruháját, a fegyverét, és odaadta Dávidnak. Ez pecsételte meg. Ez volt a jele, hogy szövetséget kötöttünk. Megtették az esküt, és utána ez volt a jár. Aztán van ilyen, ahol a szövetségkötést egy közös étkezés követi. De mit is ezek a jelek, miről is szólnak ezek? A szövetségkötés ezekben a jelekben úgy ábrázolódik ki, mint egy létrejött új közösség. Tehát amikor szövetségkötés történik, akkor egy új közösség jött létre. És mindezek az ajándék, a ruhaátadás, a közös étkezés vagy a készfogás, mindez ezt jelképezi, hogy közösségünk van egymással. Abban az esetben, hogyha egy király kötött szövetséget valamelyik alattvalójával, akkor a tartalma a szövetségnek az volt, hogy a király kimondta, hogy biztosítalak téged arról, hogy meg foglak védeni, és az alattvaló pedig azt az esküt tette, hogy csak az urának tartozik engedelmességgel. Csak az urához tartozik. És amikor megtörtént ez a szövetségkötés, akkor tartalmát tekintve még egy pont volt, ami lényeges volt, hogy a végére egy záradéknak odaírták az áldást és az átkot. Ez annyit jelentett, hogy nyilvánvaló módon, hogyha valaki megszegi a szövetséget, akkor az átkot vonja magára. Így mondja a Szentírás, hogy ha eltér idegen Istenek szolgálatára Izrael, akkor az átkot fogja maga alá vonni. Magára vonni. Na most miért is mondtam el mindezeket? Mert azt olvassuk, hogy a szövetségen alapuló jogomat vitte véghez az Isten. Mit akar ezzel mondani? Azt mondja ki ezzel, hogy szövetségbe vagyok veled. Az Uram vagy, egyedül neked szolgálok. És ott a szövetség másik oldalán, amit a nagy király adott ígéretként, hogy én pedig megvédelmezlek téged. És amikor ez a zsoltáros elkezd hálát adni és magasztalni az Istent, akkor ezt ezért teszi, mert abból, amit cselekedett az Isten, egy dolgot tudott leszűrni, hogy valóban igaz, hogy Isten szövetségese vagyok, hogy ő hozzá tartozom, és valóban igaz, hogy a nagyhatalmú Isten az engem támogat és oltalmaz és védelmez. És amikor az ellenségeit látta elbukni, akkor a zsoltáros ennek örül, hogy az Istent látja, mint aki közösséget vállal vele. Hogy megláthatja azt, hogy igen, én ő hozzá tartozom. Hogy azzal, hogy ezt cselekedte, hogy az ellenségeimet eltávolította mellőlem, azon ennek adta a jelét, hogy az övé vagyok. És ennek örül a zsoltáros. A szövetség kötéshez hozzátartozott az áldás és az átok, és az áldás azt jelentette, így mondja a Szentírás, hogy megáldalak, és az áldás jele az lesz, hogyha ellenséged jön föl, akkor megfutanítom, és egy úton jön föl ellened, és hét úton fog elszaladni. És ezzel szemben elmondja az átkot is, hogy ha viszont más Isten fog szolgálni, akkor följön ellened, és te fogsz elfutni előle. Akkor hiába vannak kőfalaid, amiben bízol, akkor el fogsz esni, és a nyakadra fog ülni, és vasigát tesz a nyakadra. A zsoltáros örvendezik, mert igazságot szolgáltatott neki az Isten, és ez az áldása, hogy minden ellensége meghátrált és elbukott. És annak örül nagyon, hogy él a szövetség, hogy az Isten közösséget vállal. Azzal kezdtem, hogy kik vagyunk mi, hogy mi az egyház. Jézus Krisztusnak megváltott szentjei, akiket elhívott. De úgy is lehet fogalmazni, hogy kik vagyunk mi, akikkel szövetséget kötött az Isten. Egy új szövetséget. Újonnan egy új népet hív ki minden nép közül. És az új szövetség népének az a nagy-nagy áldása, nem csak az, hogy Jézus Krisztus a vérét adta, hanem párosul hozzá továbbra is az ígéret, hogy a megkötött szövetségben az is benne van, hogy oltalmazom és védelmezőm van az Isten. És az új szövetség annyival több, mint az ószövetség. Hogy az ószövetség idején ugye az volt az áldás mércéje, hogyha hűséges az Istenhez, az Isten népe. És hogyha eltér tőle, akkor kimondta az írás, hogy a vége a halál lesz. Ha valaki megszegi a szövetséget, a vége a halál lesz. Minden másabb az új szövetség, mennyiben különb? Annyiban, hogy az Isten Jézus Krisztusért örökre kötelezte el magát mellettem és melletted. Örök oltalmat és örök segítséget ad Jézus Krisztusban, visszavonhatatlanul. Ha én hűtlenkedem is, ő akkor is hű marad. Nem miattam, hanem Jézus Krisztusért. És amikor arról van szó, hogy rám minden áldását kiárasztja az Isten, akkor ebben az is benne van, hogy aki nem tartozik Jézushoz, annak nincsen oldalmazója, és nincsen segítsége. Az teljes mértékben ki van szolgáltatva az ellenségeinek, a gyűlölőinek, mert nincs oltalma és segítsége. Akinek nincs Jézusa, az teljes mértékben kiszolgáltatott. ez az egész Zsoltár, hogyha elolvassuk, akkor a Zsoltáros annak örül, mint elmondtam is, hogy már nem látja az ellenségeit. És hosszasan elsorolja azt, hogy mit lát, mi történt az ellenségeivel. Elmondja azt, hogy elbuktak. Elmondja azt, hogy mi történt a hírükkel, mi történt a nevükkel, kitöröltetett a könyvből, már emlékezetük sincsen. Elmondja azt, hogy még a városaik sincsenek már meg, sehol sincsenek, semmivé lettek. Már nem is léteznek. És hogy ő ennek örül. És elgondolkodtam azon, hogy mi magunk is élünk így, hogy igenis vannak ellenségeink. Vannak olyanok, akik körülvesznek bennünket, és rágják a lelkünket. Akik gyűlölőink, akik folyamatosan nehézséget jelentenek a mindennapok elhordozásába. Akik miatt beszűkül az életterünk, és akik miatt nem tudunk örülni. Akik miatt állandóan a gondok foglalkoztatják a fejünkbe a gondolatainkat. Akik miatt nem tudunk szabadon örülni, hanem újra és újra visszatérnek a gondolataink ő hozzájuk. Hogy nekünk Isten mit mond? Azt mondtam, hálaének. Hálaének a szabadulásért. És nekünk sincs más utunk, mint hálaének a szabadulásért. De egy másfajta utat mutatott az Isten Jézusért. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki engem követ, tagadja meg magát. És egy olyan törvényt ad az övének, ami egészen más, mint ami a mi szívünkből fakadna. Ehhez új szívre, új életre van szükség, hogy az ember egyáltalán hajoljon rá. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ha ellenséged van, mit tégy vele? Szeressétek ellenségeiteket. És imádkozzatok azokért, akik titeket gyűlölnek. Tegyetek jót velük, mint amiképpen a ti atyátok is. Legyetek olyanok, mint ő. És azt mondja, hogy szentek legyetek, és legyetek tökéletesek. Egy egészen másfajta utat ad Jézus az ő követői elé. Ez az út nem egyszerű út. Mert benne van az, hogy kész vagyok a jogaimról lemondani. Szeressétek ellenségeiteket. Ti, akik ismeritek az Urat, a félelmetes szentségét, ti mások legyetek, mint e világnak emberei. Az, hogy ti szövetségbe tartoztok, az új szövetségbe, Jézus Krisztushoz, látszódjék meg rajtatok. Mi az új szövetséghez tartozás jele? Hogy követitek őt. Kövessétek őt ebben is. Végül gondoltam azt, hogy amikor engem is körülvettek olyan emberek, vagy konkrétan volt olyan ember az életemben, akinek nagyon azt kívántam, hogy bár visszaforgatná rá az Isten azt, amit nekem adott. Nem többet, csak annyit. Bár ítéletet tartana felett az Isten. Amikor lázongott a szívem, hogy Uram, cselekedj valamit, hogy nyújts ki a kezedet, hadd lássam a hatalmadat, hogy védelmezel és oltalmazol, és látom azt, hogy megbünteted azt, aki ellened megy, aki a te törvényedet átlépi. Akkor Isten azzal csendesítette, hogy valóban azt kívánom, hogy láthassam a szemeimmel, ahogyan megveri őt az Isten. Mert azt mondja a Szentírás, és igazat ír, hogy félelmetes dolog az Isten kezébe esni. Mert az Isten teljes hatalmával, ha valaki ellen megy, akkor ismerjük, hogy mi történt a fáraóval. Egész Egyiptom nyuglődött, sínylődött amiatt, mert a fáraó nem engedett az Istennek. És a vége mi lett? Halál. És amikor ezen gondolkodtam, akkor tovább vezetett az Isten, tovább csendesített. És azt mondta, hogy életnek vagy halálnak akarsz a munkálója lenni? Miben akarsz munkatárs lenni? Mert lehetnél az életben is. Mit jelent az életben munkatársnak lenni? Hogy nem a gyűlölöm halálát kívánom, hanem, ahogy az én Uram is cselekedte, imádkozom érte. Jézus Krisztus a keresztfán azt mondta ki, hogy Uram, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekesznek. Imádkozott az ellenségeiért. Értünk. Mi értünk. És a hálaadásom is megváltozhatna. A zsoltáros azért örül, és azért ad hálát, hogy láthatja az ellenségének az elpusztulását. De van az új szövetség népének egy új örömforrása, ami nem csak nekünk örömforrás, hanem meglepő módon így mondja a Szentírás, az angyaloknak is. Mi ez? Azt mondja a Szentírás, hogy nagy öröm van a mennyben, az angyaloknál, egy bűnös ember megtérésén. Én lehetek az életnek a munkása, és Isten kiváltképpen való örömet készített az övéinek, hogy imádkozzanak az ellenségeikért, tegyenek jót velük, és Istentől kérjék el a megtérésüket. Sokkal nagyobb öröm. Mert valóban így van, hogy nem nézhetem az ellenségeimnek a posztulását, de mennyivel nagyobb dolog oda vinni a szövetséghez a másikat, az új szövetséghez, Jézus Krisztushoz. Így mondja a Szentírás, ha csak azoknak köszöntök, akik nektek, akkor nem vagytok különbek a pogányoknál. Ha mi magunk úgy járunk el, hogy az ellenségem pusztuljon, hogy bosszút álljon az Isten az ellenségeimen, jól teszem, ha az Istenhez fordulok. Szükséges elmondani, hogy erre tanít bennünket az Isten igéje, hogy minden bajommal, a szívem minden nyomorával forduljak hozzá. Előtte öntsem ki a szívemet. És ha ez megtörtént, vajon vezethet-e tovább? Adhat-e kiváltképpen való utat? Azt az utat, hogy különb legyek, mint a pogányok. Ha csak azokat köszöntöm, ha csak azokkal vagyok jó, azokkal cselekszem jót, akik velem is, akkor nem vagyok külön, mint a pogányok, és az előbb mondtam, a pogányok annyit jelentenek, akik nem tartoznak az Isten szövetségébe. Hát honnan fog meglátszani az rajtam, hogy Jézus Krisztushoz tartozom? Hogyha ugyanúgy viselkedem, mintha nem tartoznék a szövetségbe. A legnagyobb próbatételünk ez. A Jézus követésében a legnehezebb ez. És mégis úgy van, hogy Isten igen gazdagon megáldja, aki oda teszi az életét Jézus kezébe, és azt mondja, hogy legyen úgy, téged akarlak követni. És kész vagyok önmagamat megtagadni. Mindannyian tudjuk ezt, hogy erről lehet beszélni. De az embernek el kell döntenie, hogy odaadom magamat neked egészen. És utána kötnie kell magát a szövetséghez. Ehhez a szóhoz. Nézd, biztos van ellenséged, mert különben nem beszélne erről az Isten. Ha az illető nem a szövetséghez tartozó, neki nincs segítsége. Neked van. Ha nem a szövetséghez tartozó, akkor más tanácsadója van. Akkor az ördög tanácsolja. Neked az Isten a tanácsolód, Jézus Krisztus. Amit mondott, fogadod-e a tanácsát? Mondhatnám azt, hogy szentségre hívott el az Isten. Legyetek szentek. Imádkozunk. édesatyánk, igaz, hogy a szentek szentjébe hívogatod a tieidet. Igaz, hogy egészen más, új életet terveztél, aminek új szabályai és új törvényei vannak. És minden ott van Jézus Krisztusnál, aki példát adott elénk. Édesatyánk, megvalljuk azt, hogy szeretnénk látni, ahogyan semmisé teszed a gonoszok gonoszságát, ahogyan visszafordítod rájuk, és meg is mondtad, hogy eljön a nap, az ítéletnek a napja, amikor megcselekszed ezt, hogy ítéletet tartasz, és megfizetsz mindenkinek cselekedetei szerint. Úrunk Istenünk, méltó vagy arra, hogy te légy a bíró, mert igaz a te ítéleted. És megvalljuk neked azt is, hogy a szívünkről az derül ki, hogy mi magunk is gonoszok vagyunk. Mert a te fiad, Jézus Krisztus, egészen másra tanít. És ez nem következik magunkból. Édesatyánk, könyörülve kérünk téged, hogy légy segítségül nekünk, és cselekedd meg, hogy készek legyünk megtagadni önmagunkat, hogy megnyugodhassék mi rajtunk a te lelked, és megcselekedhessük azt a jót, amit terveztél. Azt mondtad, hogy ez a világ egyre sötétebb lesz, a gonoszság megnövekszik. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy mi, akik a szövetséghez tartozónak valljuk magunkat, hadd hordozzuk nem csak a nevedet, hanem a szentségedet is. Kérünk azért, hogy az életünkbe hadd lássunk úgy téged szüntelen, mint aki Úr vagy, és aki nem véletlen engedsz meg bármit is az életünkbe. Köszönjük azt, hogy ha innen tovább megyünk, te tovább beszélsz velünk, és mégis könyörgünk az ellenségeinkért, könyörgünk azokért, akik gonosz cselekszenek, akik sebeket ejtenek, könyörgünk azért, hogy irgalmazd meg rajtuk, és irgalmazd meg rajtunk is, hogy irgalmasak lehessünk, követve téged, Jézus Krisztus. Amen.
És ne ismerjünk többet a Krisztusnál, ne szerethessünk egyebet Jézusnál, fiaddal, Krisztus Urunkkal. Az igaz hitet a te szent fiadban, és jó életet minden utainkban. Lelkeddel vidd be hajlékodba a boldogságba. Dicsőség néked, mennyben örök Isten, ki dicsértetek a te szent igédben, Krisztus Jézusban, mind vezítőnkben, és szent lélekben.
ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott.